Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ókori Egyiptomról szóló műsorában. Ezúttal tartott messzművészeti műhelyével jelentkeztünk, és folytatjuk sorozatunkat az óbirodalmi fáraók sírjaival, a piramisokkal kapcsolatban, azonban a mai alkalommal nem piramisról fognak hallani, hanem a IV. Dinasztia feltételezések szerint utolsó királyának a sírjáról, amely masztaba formában készült. Ez a sír Mastaba el-Faraun nevet viseli arab nevén, egyiptomi nevét is ismerjük, korabeli forrásokban úgy szerepel, hogy Kebeh Sepseszkáf, vagyis Sepseszkáfnak a tiszta helye, a hideg vízzel megtisztított, felszentelt helye. Nagyon szokatlan a hely megválasztása, mert hogy Szakkarában van, Dél-Szakkarában, ami a IV. Dinasztia beli korábbi fáraói temetkezésektől eltérő helyen van. Pontosabban azért nem annyira különleges ez az eltérő helyválasztás, hogyha meggondoljuk azt, hogy a IV. Dinasztia első uralkodója Snofru fáraó volt, aki 3 piramist is épített, az első piramisa Médumban található. Na most a médumi piramissal kapcsolatban többféle elképzelés is van. Az egyik az, hogy ez Huni fáraónak a piramisa, és Snofru csak befejezte. Másik elképzelés szerint eleve Snofru építette. Tehát itt ez mondjuk kérdéses, ezt még a 3. dinasztiához vehetjük. A következő temetkezési hely Dahsur. Dahsurban 2 piramist is építette Snofru fáraó, az egyik a tört piramis, másik a vörös piramis, az utóbbi az, amelyiket végül is sírhelyének szánt. Egyik sem Szakkarában van, vagy pedig Gízában, ahol a következő fáraó Snofrunak a fia temetkezett, a gízai fensíkon, Keopsz fáraóról van szó, aki megépítette a gízai nagy piramist, a legnagyobb területen legmagasabbra törő piramist, ugyanakkor a látképeken mégsem ez látszik a legnagyobbnak, hanem a gízai fensík középső részén elhelyezkedő Kefrén piramisa. Az ugyan néhány méterrel alacsonyabb, de mivel a fensík, az alap, amire építették a piramist, az magasabban van, a végeredmény az, hogy látszólag magasabb. És ugye itt épült egy 3. piramis is, Mükerinosznak a piramisa. Ha azonban arra gondolunk, hogy Keopsz után Dzsedefré uralkodott, és csak utána következett Kefrén, akkor mindjárt van egy másik temetkező helyünk is, Aburuás, tehát már itt egyfajta eltérést, új temetkező helyet láthatunk. Ez ugye, hogyha csak a korábbiakat vesszük tekintetbe, a IV. Dinasztiát, akkor Dahsur, Giza, Aburuás, alapvetően semmi különösebbet nem jelent, hiszen mindegyikük egymás után következett, de mégis más helyen temetkezett, ugyanúgy, ahogy életében is más helyen élt. Tudjuk, hogy ebben az időszakban a fáraók palotája körül épültek az előkelőknek a palotái, és a fáraó gyermekei, amikor palotát építettek maguknak, egy új helyet kerestek, szükségszerűen nem volt hely közvetlenül atyuk palotája mellett, tehát valamelyik távolabbi helyre költöztek, és az ő udvartartásuk, az ő palotájuk köré épült. Na most ugyanezt láthatjuk a síroknál is. A fáraói temetkezések körül vannak az előkelőknek a temetkező helyei is. Snofru esetében első vezírje, például Ráhotep, ott temetkezett a Médumi piramis mellett. Következő vezérje már Dahsurban temetkezett. Ugyanígy Keopsz fáraó esetében is vezére az ő gízai sírja mellett temetkezett el, ahogy a későbbi vezérek és többi előkelőség is ezt tette. Ha viszont tovább megyünk az időben, mint említettük Kefrént, ő visszatért Gízába, tehát tulajdonképpen ő volt az, aki változtatott, és nagyon sok mindent változtatott, mert ugyan itt építette fel a piramisát, szemmel láthatóan túl akarta szárnyalni Keopszot a méretekben, ezt az illúzió segítségével meg is tudta tenni, de újított, hiszen a sír együtteséhez kapcsolta a szfinxet is, a napkultusznak egy óriási, hatalmas, monumentális emlékét, tehát erősítette a heliopoliszi rékultusznak a befolyását a halotti kultusszal kapcsolatban. Kefrén után Mükerinosz került a trónra, Mükerinosz pedig ugyanitt Gízában építkezett, tehát tulajdonképpen ez az a három fáraó, aki egy szűk területre korlátozta a halotti kultuszát, összekötötte ezzel valójában hármójuk halotti kultuszát. Igazság szerint el lehetne gondolkozni, hogy miért nem itt építette meg a maga piramisát Sepszeszkáf, de hogyha belegondolunk, a gízai plató gyakorlatilag ezzel tele lett, hiszen a nagy fáraói piramisok mellett ott voltak a kis piramisok, ott volt a halotti kultusznak a többi egysége, a halotti templom, a följáró és a völgy templom, tehát igazából ezen a fensíkon már nem maradt elég hely ahhoz, hogy egy hasonlóan monumentális, nagy sírépítkezést itt meg lehessen valósítani. Szinte szükségszerűen adta, hogy Sepszeszkáfnak valahol máshol kellett sírhelyet keresni magának, és ez az új sírhely keresés, ez vitte Szakkarába. Az persze egy következő kérdés, hogy Szakkarában miért éppen Dél-Szakkarát választotta, azt a körzetet, ahol az első-második dinasztia, tehát az archaikus kornak a uralkodói és előkelőségei temetkeztek el, illetőleg a harmadik dinasztia elején folytak itt még temetkezések. Tehát így mintegy az ősökhöz tért vissza. Ez a fajta szemlélet, hogy az ősöknek a megbecsülése, tisztelete, ez természetes volt az egyiptomi kultúrában. Ha csak arra gondolunk, hogy a negyedik dinasztia uralkodói ezeket a hatalmas sírépítményeket, sír együtteseket létrehozták, és ezeknek a fenntartásáról is gondoskodtak, hiszen alapítványokat hoztak létre, sír alapítványokat, amiknek az volt a feladata, hogy itt a fáraó halotti kultuszát biztosítsák. Papok voltak, akik ezeket az alapítványokat igazgatták, a bevételeknek, illetőleg a megtermelt javaknak a segítségével a halotti áldozatot biztosították, és a saját életük fenntartását, az ő előkelő létüknek az alapjait is ezzel vetették meg. Tehát Sepszeszkáf esetében is szükségszerű volt, hogy ő is az elődjeiről is gondoskodott, de saját maga halotti kultuszáról is gondoskodni akart. A IV. Dinasztia gazdasági helyzete úgy tűnik, hogy nem volt stabil, nem volt mindig egyforma, hogy pontos legyek. A dinasztia vége felé, minthogyha egyfajta gazdasági válságnak lennénk a tanúi, már csak abból is, hogy Sepszeszkáf a saját maga sír kultuszára mindössze két alapítványt tudott tenni, mikorábban a 30-at is elérték ezek az alapítványok, tehát a sír kultusz sokkal fényesebb volt. De azt is tekintetbe vehetjük, hogy Sepszeszkáf rövid ideig uralkodott, 6-8 évet mond a mai tudomány az ő uralkodási idejével kapcsolatban. A korabeli forrásoknál még kevesebb, illetőleg hát változó, hogy az ókorban ki hány évet tulajdonított neki. Az új birodalom idejéből származott torinói papiruszon 4 év van a neve mellett megjelölve. Utána pedig egy lakuna van, tehát egy olyan rész, ami elveszett, sajnos töredékes a papirusz, tehát kitörött belőle, és van egy uralkodó, aki 2 évet uralkodott, illetőleg van még 2 év megjelölve, amiről feltételezik, hogy ez egy másik uralkodó volt, de az is lehet, hogy ez a 2 év szintén az ő uralkodásához tartozott, csak valahogy másmilyen formában. Ha más uralkodott, akkor 2 személy is számításba jön. Az egyik felesége Henkawes, vagyis Henti, aki az élén van, Káú, a lelkeknek, ez az ő lelkeinek, tehát az ő ősei lelkeinek. A másik variáció szerint pedig Jedef Ptah, vagyis azt mondja ő Ptah, aki az öccse volt a források alapján nagy valószínűséggel Sepszeszkáfnak. Maga Sepszeszkáf nem tudjuk, hogy pontosan ki is volt a feltételezések szerint Menkauré, tehát Mükerinosznak a fia. Ha ez igaz, akkor volt egy bátyja, Huenré, és mivel bátyja volt, ő lett volna a trónörökös, nyilván azért nem ő volt az, aki a következő uralkodó lett, mert nagy volt a gyermekhalandóság, meg egyébként is az életkor a mai viszonylatban kifejezetten rövid volt az ókori Egyiptomban, tehát minden valószínűség szerint meghalt még atyának, Menkaurének, vagyis Mükerinosznak az uralkodási ideje alatt. Visszatérve viszont Henkaoesznek a nevére, az is jelzi, hogy mennyire fontos volt az ősöknek a kultusza, a Ká lelkeknek a kultusza, amit a Ká papok, vagyis a halotti papok láttak el. Tehát a hely megválasztásánál elképzelhető, hogy ez volt az oka, hogy ide Dél-Szakkarába az archaikus sírok mellé költözött. Van azonban másik lehetőség is. Mármint, hogy az egyiptológusok következtetései szerint másik lehetőséggel is lehet számolni, nevezetesen azzal, hogy a napisten Héliopoliszi kultusza nagyon megerősödött a IV. Dinasztia korában, és nem kizárható, nem lehetetlen, hogy egy másik isten kultuszát kívánták megerősíteni Rével szemben, azzal, hogy új helyre költöztek, az ősibb további isteneknek a befolyását növelték. Például Ptah istenét, aki a Dzsedef Ptah, tehát a testvérének a nevében is szerepel. Érdekes módon Sepszeszkáf nevében sem, egyetlen istennek a neve sem szerepel, tehát ez is egyfajta vallási váltásra utal. Egy másik elképzelés, hogy miért itt építkezett, és miért így építkezett, Mükerinosznak a sír együtteséről beszél, arról, hogy Mükerinosz halála idején a piramis elkészült, de a többi résznél csak az alapok voltak meg, és ezeket téglával fejezte be Sepszeszkáf. Na már most tekintve, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás volt, hatalmas anyagi hozzájárulást kívánt az uralkodótól, aki a saját sír kultuszát ennek következtében nem tudta olyan intenzíven elindítani, és mivel rövid ideig uralkodott, ezért nem is tudott olyan monumentális sírépítményt létrehozni, mint amilyen elődeié volt. Van még egy negyedik elképzelés is, ez pedig az, hogy eredetileg ezt piramisnak tervezték, de menet közben úgy alakultak a dolgok, hogy túl hamar meghalt, és utódja vagy felesége, első Henkavesz, így tudta befejeztetni. Nem élünk az ókori Egyiptomban, forrásunk nincsen, tehát nem tudhatjuk pontosan, hogy mi is történt. Ezek elképzelések tulajdonképpen különböző valószínűséggel, de akármelyik igaz is lehet. Tehát Dél-Szakkarában épült Sepszeszkáfnak a sírja, és ez a sír, ez nem csak a helyében különleges és szokatlan, hanem a formájában is. Szó volt arról, hogy ez a sír masztaba. Mi is a masztaba? A masztaba, mint tudjuk, az olyan sírépítmény, amelyik két egységre tagulódik, egy föld feletti és egy föld alatti részre. A föld alatti rész az a halottnak a lakóhelye, tulajdonképpen az ő lakása a túlvilágon, ahol a lelke és a teste is megnyugvást talál, ahol különböző halotti mellékletekkel, illetőleg az ott elhelyezett feliratokkal és képekkel biztosítják számára a túlvilág élethez szükséges valamennyi kelléket, ételt, italt, a pihenéshez megfelelő szórakozást, például a zeneszoba is elképzelhető, és mindezen termékeknek az előállítását is különböző képekkel jelezték, vagy feliratokkal. A fáraók esetében a sírnak a falait nem díszítették, üresen hagyták ebben az időszakban, puszta falfelületek voltak, viszont elhelyeztek itt különböző mellékleteket, mégpedig nagy számban. Ezeket kamrákba helyezték, illetőleg maga a sír kamra is tartalmazott a túlvilági élethez szükséges dolgokat. Sajnos ebben az esetben kirabolták a sírt, tehát nem tudjuk, hogy mit helyeztek el, de biztos, hogy itt is megvoltak a megfelelő mellékletek. A masztabának volt egy föld fölötti része is, amelyikről a nevét kapta ez a sír együttes, ugyanis az arab padoknak a formájára készült, tehát Képzeljünk el téglatesteket, amik egy enyhén csapottak, kicsit befelé dőlnek az oldalaik, és ezeknek egyik hosszanti oldalában van egy bejárat, amelyik mellett áldozó helyet is kialakítottak. Itt a felső részben, hogyha bementek, ide rendszeresen mentek is a látogatók, a család tagjai, az utódok, tisztelők, illetőleg más előkelő hivatalnokok is bemehettek, és áldozatot mutattak be a halott számára. Így tartották a kapcsolatot vele. Az áldozatokat az áll ajtó előtt helyezték el. Ez azért áll ajtó, mert úgy néz ki, mint egy ajtó, de kőbe van faragva, tehát nem lehet közlekedni, viszont a halott lelke ezen ki be tudott járni. Tehát az áldozati ételeket itt helyezték el előtte, és amikor az ő halottak napja volt, akkor ide jöttek ebbe a terembe, és itt a halotti lakomát a halottal közösen fogyasztották el, a halott természetesen láthatatlan volt, csak a lelke volt jelen. No, tehát ilyen masztaba formát öltött Sepszeszkáfnak a sírja, de ez a sírforma nem volt teljesen masztaba alakú, tehát nem teljesen a szokásos masztaba formáját követte, mert a két rövidebb oldala egy kicsit magasabb volt, kimagasodott, mint a hosszanti oldalak. Most hallgassunk is zenét, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát, a Fáraok Földjén hallgatják, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében járunk, abban a műhelyben, amelyben ebben az évben az építészettel foglalkozunk, azon belül is az ókori egyiptomi fáraóknak a sírjaival. A IV. Dinasztia korában Sepszeszká fáraónak különleges masztaba formájú sírjáról beszéltünk eddig, illetőleg arról, hogy ezt a sírt Dél-Szakkarában építették, távol a IV. Dinasztia többi királyi sírjától, piramisától, és ugyanakkor közel, illetőleg közvetlen környezetében azoknak az archaikus első-második dinasztia beli síroknak, illetőleg harmadik dinasztia elejé síroknak, amiket a nagy elődök építettek masztaba formában. Talán ez volt az, ami a masztaba ötletet adta Sepszeszkáfnak, hogyha valóban masztaba formára tervezték a sírt. Márpedig úgy tűnik, hogy a sír építése közben nem érzékelhető, nem találunk olyan változtatásokat, amik szerkezet átalakításra utalnának, tehát úgy tűnik, hogy ezt a sírt egységesen eredeti elképzeléseknek megfelelően építették. Ha pedig így építették, és valóban masztaba formában készült, akkor azon belül egy nagyon különleges formát öltött magára, ugyanis ez a masztaba az enyhén megdőlt oldalakkal, amik a rövidebb oldalon túlmennek a sír teljes magasságán, a korabeli szarkofágokra emlékeztet, de csak emlékeztet, hiszen megdőlt az oldala, a korszak szarkofágjai pedig, meg a későbbi korszak szarkofágjai is egyenes oldalúak. Tehát egy kicsit átmenet. Minden esetre emiatt a nagyjából, vagy majdnem téglatest forma miatt merült föl, hogy itt valójában egy óriási szarkofág készült, és esetleg, hogy ez Osiris kultuszára utalna, hiszen Osiris nevének legkorábbi írásos forrása az ókori Egyiptomból, a IV. Dinasztia korából származik. Mivel pedig Sepszeszkáf úgy tűnik, hogy szakította korábbi vallási elképzelésekkel, valamiféle reformot vezetett be, vallási reformot, ezért gondolnak arra, hogy Osiris kultusza előtérbe került volna, és a túlvilági élet itt Osiris felé fordult, ennek a monumentális kifejezője lenne a sír. Szerény véleményem szerint erről nem nagyon lehet szó, hiszen hogyha egy fáraó Osiris kultuszát ennyire előnyben részesíti, akkor máshol is hirtelen az előkelőknél is jelentkeznie kellene Osiris kultuszának, nagy mértékben, jellemzően, és az utókor is valamilyen formában erről megemlékezne, vagy maga a fáraó gondoskodna róla, hogy ez ismerté váljon, itt pedig semmi ilyesmi nem történt. Egy másik elképzelés szerint azért ilyen a formája, mert hogy az archaikus korra kívánna visszautalni, a korai isteneknek a tiszteletét kívánná erősíteni, és a butóban levő Uadzset, vagyis ágaskodó kobra istennőnek a szentélyét utánozná. Tehát azt az őskorból is ismert szentélyformát, ami az alsó egyiptomi templomokra oly jellemző volt. Hát nem tudjuk, hogy valóban erről van-e szó, minden esetre az biztos, hogy nem a hagyományos masztabák, jól lehet abból indul ki a formája. És ezzel mindjárt mondtam is a harmadik lehetőséget, hogy valójában itt ténylegesen egy masztabát akart új formában megjeleníteni. A hagyományokhoz kapcsolódik azonban abban a tekintetben, a IV. Dinasztia hagyományaihoz, hogy ezt a masztabát körítő fallal vette körül, körülbelül 10 méter távolságban magától a masztabától. A körítő fal 2 méter magas lehetett, és szárított téglából, tehát vályog téglából készült. Van azonban egy másik körítőfala is, amelyik a masztabától 48 méter távolságban van. Ennek az északi oldala teljes mértékben hiányzik, de minden valószínűséggel azt is megépítették, csak időközben elhordták, hiszen ez is szárított agyagtéglából készült. A szárított agyagtégla, a vályog pedig szebáh, ahogy az arab világban nevezték a 19. században, 20. században, meg a megelőző időszakban is, nagyon értékes anyag volt a földművesek, a fellahok számára, trágyának használták, hiszen ebben a soványítás érdekében széna-szalma törek is volt, ami jó trágya volt a évszázadok során. Tehát egy ilyen nagy fal veszi körül magát a sír együttest, amelyik sír együttes volt, tehát nem csak egy masztabából állt, hanem a masztabának az északi oldalán kapcsolódott hozzá egy halotti templom, és a halotti templomból egy feljáró vezetett a Nílus felé, amelyiket azonban nem tártak föl, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hol ért véget, és minden valószínűség szerint ez a felvezető út, a feljáró egy völgytemplomból indult, amelyik a fáraó balzsamozásának a helye is volt, hasonlóan a gízai fensíkon található síregyüttesekhez. Ebből a szempontból a masztabáktól teljesen eltérő jellegű ez a sír, a fáraói piramisoknak megfelelő együttest alkotja. Nem véletlenül emeltem ki a piramisoknak megfelelő együttest, ugyanis a későbbi forrásokban akárhányszor előkerül ez a bizonyos Kebek-Sepszeszkáf, minden alkalommal a piramis determinatívum áll mögötte, ami azt jelzi, hogy piramisnak tekintették az ókori egyiptomiak. Ezért alakult ki a már említett feltételezés is, hogy ezt eredetileg piramisnak tervezték, csak a gyors korai halál miatti befejezés miatt vált masztaba alakúvá. Na most, hogy piramisnak tekintették, ez tehát nem véletlen, hiszen ugyanolyan együttes kapcsolódott hozzá, mint a többi fáraó esetében a IV. Dinasztia korában. Másrészt pedig a belső szerkezete is a piramisoknak a szerkezetében épült, és harmadrészt pedig ugyanúgy királyi halotti kultusz kapcsolódott hozzá, mint a többi fáraói piramishoz. Ez a királyi kultusz azonban lényegesen gyengébb volt, mint a IV. Dinasztia korábbi uralkodóié. Tudunk papjairól, illetőleg papnőjéről is tudunk. Bú Néfernek nevezték a halotti kultusz papnőjét, akit név szerint ismerünk, és aki Sepszeszkáfnak valószínűleg a leánya volt, és sírját Gízában találták meg. Ami azt jelzi, hogy azért az igazi nagy temetkezések nem jöttek ide ebben a korszakban még Dél-Szakkarába, jól lehet a későbbiek során a 6. dinasztia jellemzően ezen a területen temetkezett. Tehát ez a fáraó nem volt olyan jelentős, nem uralkodott olyan hosszú ideig, hogy itt érdemes lett volna a már korábban elkezdett sírokat félbehagyva új sírokat építeni. Visszatérve az uralkodására, előző részben volt róla szó, hogy 6-8 éves uralkodást feltételez a modern egyiptológia Sepszeszkáf esetében, de az ókori egyiptomiak nem így gondolták, említettük a torinói papiruszt, ahol 4 vagy 4 plusz 2 éves uralkodást lehet neki tulajdonítani, de említhetnénk Manethont is, aki 7 éves uralkodásról beszél, illetőleg a palermói körről azt tudjuk, hogy uralkodása első évében kezdte el a halotti együttesét építeni. Azt is tudjuk itt, hogy Peret, tehát sarjadás évszak, mondjuk tavasznak a 4. hónapja volt az, amikor Egyiptom uralkodója lett, amikor fellépett, feltűnt, megjelent, mint fáraói fenség, mint az Istennek a megtestesítője. A halotti kultusza viszont csak az 5. dinasztia elején mutatható ki, később az 5. és 6. dinasztiában már nem. Ezzel szemben teljesen nem feledkeztek el róla, tehát valamilyen formában mégiscsak tovább élt, mert hogy a középirodalom idejéből ismerünk olyan sztélét, amit egy papja, egy halotti papja állított, tehát mindenképpen tovább élt valamilyen formában, és azt is tudjuk, hogy a 18. dinasztia korában többen betemetkeztek erre a területre, majd a 19. dinasztia korában II. Ramszesznek a fia Hájemuászet, aki számos sírt restaurált, ezt a sírt is restaurálta. Tehát az utóéletéről ennyit tudunk, illetőleg tudjuk azt, hogy ők tudták, hogy ez kinek a sírja. Halotti papjai közül név szerint ismerünk egy Nisutpu Nétyer nevű halotti papot is, és ennek a halotti papnak a sírjában, ami egyébként szintén Gízában található, több fáraót is felsoroltak, tekintve, hogy Dzsedefré fáraó korától töltött be tisztségeket ez az ember, és Szahuré uralkodásának az idejében halt meg, tehát már az 5. dinasztia korában. Ennek a sírnak a fölirata, illetőleg királylistája egyébként azért is nagyon érdekes, nagyon fontos, mert felsorolja azokat az uralkodókat, akiket az egyiptomiak valóban uralkodónak tekintettek. Tehát Dzsedefrével kezdi, majd jön Hafré, vagyis Kefrin fáraó, utána Mükerinos, Menkauri, aztán Sepszeszkáf következik, Sepszeszkáf után Userkáf, és Userkáf után pedig Szahuré. Ugyanezt a sorrendet találjuk meg Szehemkárének a sírjában is, aki egyébként Kefrénnek a fia volt, tehát ő Kefrénnel kezdi az uralkodóknak a felsorolását, és szintén Szahuré korában halt meg, tehát Szahuré az utolsó uralkodó, akit felsorol. Hogyha a halotti együttes felfedezését tekintjük át, akkor mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ezt valamikor a temetkezés és a 19. század között kirabolták, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez a rablás, ez még az ókorban történt, még Haem-Oaszet restaurálása előtti időszakban. A modern története John C. Perringgel kezdődik, aki 1839-ben ereszkedett le a sírba, tehát őróla tudjuk először európai emberről, hogy járt ebben a sírban. Metszetrajzot, illetőleg magának, a masztabának a képét Lepsius tette közzé, aki 1843-ban járt itt, de évtizedekkel később tette csak közzé kutatásainak, illetőleg térképezésének az eredményeit. Közben 1858-ban Auguste Mariette ásatásokat folytatott itt, tehát ő az, aki magának a sír együttesnek a létét tudományos szempontból megalapozta, majd 1924 és 1925 között, tehát körülbelül 3/4 évszázaddal később Gustave Jequié valódi feltárásokat végzett, természetesen a korának megfelelő színvonalon, úgyhogy tulajdonképpen egy újabb feltárás lehet, hogy új eredményekre vezetne. Minden esetre ennek a feltárásnak az eredményeképpen derült ki, hogy a masztabához a halotti templom hogyan kapcsolódik, milyen szerkezete van ennek, illetőleg a masztabán belül hogyan alakul a belső szerkezete. Sőt, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy Mükerinosznak a halotti együttese lenne ez is, és az ő Gustave Jequié-nek a munkája során derült ki, hogy ez Sepszeszkáfé. Ugyanis talált egy középbirodalmi sztélét, ezt a bizonyos halotti kultuszát bizonyító sztélét, ebből derült ki, hogy Sepszeszkáf volt a sír együttesnek a tulajdonosa. Maga a masztaba egy téglatest formájú, mégpedig jelenlegi hossza 99,6 méter, és jelenlegi szélessége 74 méter, magassága pedig 18 méter. Hogy eredetileg milyen magas volt, azt nem tudjuk. Feltételezések szerint nagyjából ez a magasság lehetett, amennyiben valóban masztaba forma volt. Ha viszont azért magasodnak ki a rövidebb oldalai, mert hogy ott tovább építették már, hogy piramissá alakítsák, abban az esetben nem tudjuk, hogy mire, mekkorára tervezték. Az eredetileg tervezett alapterület azonban a kutatások szerint 105 méter volt, tehát 5 méterrel szélesebb volt, tehát 5 méterrel hosszabb volt, és széltében pedig 4 méterrel volt szélesebb, tehát 2-2 méter, illetőleg 2,5-2,5 méter az eredeti alapterületből úgy tűnik, hogy elveszett. A piramis része teljesen tömör, vörös homokkőből készült, és ezt turai mészkővel borították, a borítás azonban nem teljes területére készült turai mészkőből, hanem a gízai fensíkon látható piramisok hoz hasonlóan a legalsó rész, a legalsó sáv asszuáni rózsaszín gránitból készült. És ezt a rózsaszín gránitot magában a piramis belsejében is felhasználták, mégpedig nagyon sok helyen, nagyon sokféleképpen. Erről a zene után fogok majd beszélni. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraók földjén című műsorunkat Thotmesz művészeti műhelyével, Sepszeszkál fáraónak a sírjával, Dél-Szakkarában Mastabael faraón, Kebek Sepszeszkáf ókori egyiptomi nevén, amelyik Mastaba formájú, egy halotti templom kapcsolódik hozzá a keleti oldalon, mely minden valószínűség szerint egy feljáróval völgytemplomhoz vezetett. Ami sajnos nem maradt meg. Nézzük, hogyan nézett ki belülről ez a masztaba. A felső masztaba része gyakorlatilag üres volt, pontosabban az északi oldalán egy levezető járat indult, amelyik 7 méter mélységbe vezetett, a sziklába volt vágva, és lejtős folyosóval indult. Maga a felső rész rétegesen egymás fölé épített befelé dőlő kövekkel jött létre, gránit emelvényre helyezték. Dőlésszöge körülbelül 70 fok volt. A lejtős folyosó, amelyiken el lehetett indulni a masztaba belsejébe, eredetileg 20 és 3/4 méter hosszú lehetett, és 23 foknál valamivel nagyobb a lejtés szöge. Maga a folyosó, ami lefelé vezet, 2 méter magas. Amikor 7 méteres mélységbe érkezett, akkor vízszintes szakasz következik, a vízszintes szakasz is majdnem 20 méter hosszú, de ebből az utolsó rész az jelentősen leszűkül, és itt vannak azok a bizonyos zárott tömbök, asszuáni gránitból, maga a folyosó is, mindkét folyosó bélelése is asszuáni gránit volt, tehát azok a záró tömbök is, amik lezárják a folyosónak a végét. A záró egységnél jelentősen összeszűkült a folyosó, mint mondtam, 1,3 méter a magassága, és 1 méternél alig nagyobb, 1 méter 10 centi a szélessége. Az az egység, ahol a lezárás van, 3 méternél rövidebb egységben található. Na most innen, hogyha tovább megyünk, akkor egy előkamrába érkezünk. Ez az előkamra, ez viszonylag nagy, és nagyon magas. 5 méter 55 centiméter a magassága, a hossza pedig 8 méter 31 centi, szélessége 3 méter és 5 centi. Gránittal fették, és a gránit gerendáknál nagyon érdekes módon oldották meg, hogy belülről boltíves hatás legyen, ugyanis ívesen a gránit tömböt megfaragták a belső oldalon, úgyhogy úgy néz ki, mintha boltozatos lenne, tehát ilyen álboltozatot hoztak létre. Ez Mykerinosz piramisához hasonló technika, tehát elképzelhető, hogy ugyanazok az emberek dolgoztak itt, mint ott, időben is ez könnyen lehetséges. Gyakorlatilag ugyanezt a megoldást alkalmazták egyébként a sírkamrában is. És ha már a sírkamrát említettem, annak a mérete is hasonló, 7 méter 80 centi a hossza, 3 méter 85 a szélessége, és majdnem 5 méter a magassága. A sírkamrában a koporsót már nem találták meg a feltárások során, megtaláltak viszont számos aprót kis töredéket, ami a szarkofágból származik. Ezekből a töredékekből megállapítható, hogy palota homlokzattal volt a szarkofág díszítve, tehát kívülről az vette körbe, és ennek alapján arra lehet következtetni, hogy a Mykerinosz piramisban találthoz nagyon hasonló, jellegében azzal megegyező szarkofágot készítettek Sepszeszkáf számára is. Anyaga fekete színű kő, ami a feltételezések szerint bazalt vagy grévakke. Ez az előkamra, ez az egyik irányba a sírkamrába torkollott. A másik irányba is volt azonban egy folyosó, és ez a folyosó két oldalon kamrákkal lett kiegészítve, mégpedig nem egyformán, hanem az egyik oldalon, a keleti oldalon 4 kamrával, a nyugati oldalon pedig csak egyetlen kamrával. Míg a 4 kamra egyenletesen oszlott meg, a nyugati oldal 1 kamrája, az pedig a folyosónak a végén volt. Mint mondtam, a sír együttes Sepszeszkáf halála után fejezték be, tehát elképzelhető, hogy itt is ezen az oldalon, tehát a nyugati oldalon további kamrákat még váltak volna ki, ha lett volna több idő, ezt azonban már sose tudjuk meg. Az biztos, hogy a keleti és a nyugati kamrák nem egyformák voltak, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy más funkciójuk volt. Mind a 4 keleti kamra azonos szélességű volt, 80 cm széles és 1,4 méter magas, a hosszuk pedig 2 méter 10 és 2 méter 27 centi között váltakozott, tehát nagyjából azonos méretűek voltak. A nyugati kamra ettől lényegesen eltért, mert hogy a szélessége 1 méter 16 volt, tehát majdnem 40 centivel szélesebb volt, hossza is jelentősen több mint 40 cm-rel hosszabb volt, mert 2 méter 65 centi. Hogy mi volt a feladatuk, nem tudjuk. Feltételezések szerint a halotti felszerelést helyezték itt el. A folyosó egyébként, amiről nyílt, az 10 méter 62 centi hosszú, 1 méter 14 széles, és a magassága pedig 2 méter 10 és 2 méter 30 között váltakozik. Ez azért is fontos, hogy váltakozik, mert jelzi, hogy még nem készültek teljesen el, a részleteket nem oldották meg, nem alakították ki a szép, egyenletes, azonos méreteket. A sír belseje után nézzük akkor meg, hogy hogy nézett ki a halotti templom, mert hogy a halotti templom hozzáépült a királyi masztabához, és két egységre osztott, a korábbi IV. Dinasztiában megszokott formában volt egy előudvar, és volt egy hátsó templomi egység. Ezen belül azonban a utóbbinál jelentős különbséget fedezhetünk föl. Eddigre már, mint hallottuk, kialakult egy 5 egységes szoborkamra, tehát a király szobra vagy Isten szobroknak 5 külön kamrája volt. Ebben az esetben viszont egyetlen egy kamra található, ami arra utal, hogy itt egy másfajta kultuszt terveztek és végeztek, mint a gízai fensíkon. Az első udvar volt ugye az előudvar, a második udvarnak a kultuszban nagyon fontos szerepe volt, hiszen a tisztító szertartásokat végezték itt, majd a kultuszkamrában mutatták be az áldozatokat. Ebben a kultuszkamrában álajtót találunk, tehát ez nem a templom mögött önállóan helyezkedik el, hanem beépült a templomba, tehát ezen keresztül tudott a fáraó közlekedni halála után. A templom bejárata északi oldalon a feljárónál megvolt, emellett azonban a keleti oldalon is volt egy bejáró, illetőleg egy kijárata a templomnak, ami minden valószínűség szerint a kultuszban jelenlevő körmenetek számára készült, tehát amikor a masztaba körül processziót rendeztek, akkor a körmenet itt tudott kimenni. A templomnak a kő alapjai maradtak fönn, illetőleg maradtak fönn tégladarabok, szárított vályok tégladarabok, amiből egyértelműen lehet tudni, hogy ennek a falait így építették meg, hogy ki volt az, aki megépítette, Henkavesz vagy pedig Userká fáraó, azt nem tudjuk. Ebben az egységben került viszont elő az a bizonyos stéli, amiből meg lehetett állapítani, hogy kinek volt itt a halotti kultusza, illetőleg azt is tudjuk, hogy ez a szerkesztési mód Mykerinosz halotti templomához, bármennyire is nincs itt az az 5 szoborfülkés rész, mégiscsak hasonlít, tehát ez is teljesen szervesen jelzi, hogy a sírépítészetben kialakított hagyományokat folytatja. Összefoglalásképpen elmondhatjuk tehát, hogy Sepszeszkáfnak a masztabája a korábbi hagyományokat folytatva épült, attól azonban jelentősen eltérő jelleggel, aminek az okát nem tudjuk, csak feltételezéseink vannak. Alapvetően a feltételezéseinket két csoportba lehet osztani. Az egyik magának az uralkodónak az uralkodási idejéhez kapcsolódik, nevezetesen az, hogy rövid ideig uralkodott, ez alatt az idő alatt be kellett fejeznie atyának, Menkaurének, vagyis Mykerinosznak a piramisát egyrésztről, másrésztről pedig tudjuk azt, hogy ebben az időszakban Egyiptom gazdasági helyzete gyengült a korábbiakhoz képest, legalábbis a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt látjuk, hogy a királyi hatalom csökkent, az előkelőknek a hatalma és gazdagsága pedig növekedett, tehát elképzelhető egy olyan lehetőség is, hogy Sepszeszkáfnak nem állt módjában most már olyan nagymértékű építkezés, mint ami elődeinek a rendelkezésére állt. Ehhez kapcsolódik az utódlás kérdése is, utána egy új dinasztia kezdődik Userkáf fáraóval, ugyanakkor vannak olyan források, például Manetonnak Afrikánusznál fönnmaradt töredéke, amelyik nem az utolsó uralkodónak nevezi, hanem egy rövid, néhány éves uralkodással egy másik uralkodóról is tud. És mint említettem a torinói papiruszban is, megvan az a lehetőség, hogy utána egy másik uralkodó uralkodott, hiszen a lakunába elfér egy fáraói név. Nem tudjuk, de az biztos, hogy a forrásaink alapján Sepszeszkáf halála után nem közvetlenül lépett a trónra Userkáf, tehát volt egy átmeneti időszak, és ez az átmeneti időszak, ez mindenképpen valakinek az uralkodása alatt kellett az ókori egyiptomi szokásoknak megfelelően létezzen, ez alatt az idő alatt pedig vagy egy másik uralkodó, a már említett testvére, Dzsedeptah uralkodott, vagy pedig elképzelhető, hogy akár régensi minőségében is felesége Henkavesz, aki aztán Userkáf feleségeként kvázi átadta az uralmat. Minden esetre Henkavesznek is megmaradt a sírja, és az Gízában épült, lezárja a gízai fensíkot, és a sírjában királyi cím és királyi anya cím is megtalálható. Ez a cím azonban nem egyértelmű az értelmezése, mert király, királyi anya egymás mellett van, és mivel egymás mellett van kétszer a felső és alsó Egyiptom királya, ezt egy duálisnak is föl lehet fogni, tehát a két felső és alsó Egyiptom királyának az anyja cím is lehet. Még egy kérdés van a IV. Dinasztia piramisaival kapcsolatban. Zavietet Áriánban van egy befejezetlen piramis, és ez a piramis, mivel piramis, egyértelműen egy uralkodónak a halotti együttese, azonban nem tudjuk azonosítani, hogy kié. Feltételezések természetesen vannak, a szerkezete alapján, illetőleg a mérete alapján a IV. Dinasztiába lehet sorolni, és van olyan feltételezés, hogy Nebkának vagy egy Baka nevű uralkodónak lenne a sírja. Ez azonban bizonytalan, nem tudjuk. A Manetonnál szereplő Bicherisszel, egyiptomi Bauefrével is kapcsolatba hozzák. Ez tehát egy olyan kérdés, amit a kutatásnak még fel kell deríteni. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.